Itt a Vállalatok és Piacok az Inforádió gazdasági magazinja, a mikrofonnál a szerkesztő Sipos Ildikó. Adásunk tartalmából idén 10 éve engedélyezte az Egyesült Államok Élelmiszer és Gyógyszerügyi Hivatala a Richter Gedeon nyertében kifejlesztett cariprazin nevű molekulát. Az új kutatási irányokról is kérdezzük a Richter vezetőit. Továbbra is fenntartják 0,8%-os éves GDP prognózisukat 2025-re az MBH bank elemzői. Már a következő hónapban elindul a turisztikai ágazat hitelezésével a Kisfaludi Turisztikai Hitelközpont. Ezekről a témákról lesz szó a mai műsorban. Tartsanak velünk! Egyre nagyobb hangsúlyt fektet a nőgyógyászati gyógyszerek kutatására a Richter Gedeon nyerté, mondta az Inforádiónak a vállalat vezérigazgatója. Orbán Gábor emlékeztetett arra, hogy az Egyesült Államok Élelmiszer és Gyógyszerügyi Hivatala idén 10 éve engedélyezte a Richterben kifejlesztett cariprazin elnevezésű molekulát, amelyet azóta világszerte használnak pszichiátriai betegségek kezelésére. A pszichiátria azonban csak az egyik szegmense a vállalat kutatási területeinek, hangsúlyozta Orbán Gábor. A riporter Déri Ágota.
4 üzletágunk közül az egyik a neuropszichiátriai eredeti kutatás. Azt tudni kell, hogy a globális kereskedelmi hálózatunk nőgyógyászatra van specializálva. Tehát ilyen értelemben nekünk a neuropszichiátriában elsősorban a tevékenységek első fázisában, első szakaszában van szerepünk. Az összes többi lépésnél, és ide már a klinikai vizsgálatokat is ide kell sorolnom, partnerekre támaszkodva fogunk tudni a betegek felé elindulni. Tehát mind a kereskedelmi, mind a klinikai fejlesztési tevékenységben ez egy partneres konstrukció, viszont itt neuropszichiátriában a preklinikai felfedező és korai szakaszban nekünk van kulcs szerepünk. Továbbra is azt gondoljuk, hogy bár az egyik legkockázatosabb tevékenység, amiben annak idején belefogott a Richter, szerepe lesz a 2030-as években is ennek a tevékenységnek a üzleti modellünkben.
A nőgyógyászatban kutatnak újdonságok után?
Igen, ez egy új fejlemény, hiszen eddig az volt a jellemző, hogy a nőgyógyászati termékportfólió építése döntően külső projektek, meglévő termékek, törzskönyvezés előtt álló készítmények licencbevételével vagy akvizíciójával valósult meg, és ez most megváltozott azzal, hogy egyrészt ezek elfogytak, másrészt szembe kellett néznünk azzal a ténnyel, hogy a világon azokat a kulcs területeket, amik egyébként a női egészség szempontjából kritikus jelentőségek, nem kutatja komolyan senki. Komoly alatt értem azt, hogy olyan nem kutatja, aki képes lenne piaci bevezetésig vinni egy-egy molekulát. És ezek a területek az endometriózis, illetve a PCOS, valamint a meddőséghez kapcsolódó különböző problémák. Mi ezekkel elkezdtünk úgy foglalkozni, hogy egy belgiumi létesítmény, laboratórium és az ott dolgozó kutatók csak ezzel foglalkoznak.
Az, hogy egy kutatásból gyógyszer legyen, az egy nagyon hosszú, sok éves folyamat. Mik ennek a részei Dióhéjban, illetve akkor mi várható a nőgyógyászati kutatásokkal kapcsolatban?
Kezdődik ott, hogy meg kell találni és validálni kell azt a biológiai célpontot, amin a gyógyszermolekula hatni fog. Ha megvan ez a biológiai célpont, meg kell találni azt a gyógyszermolekulát, ami erre rá tud kötni, úgy, hogy az összes többire viszont nem köt rá, ezáltal a mellékhatás tulajdonságai kedvezőek tudnak lenni, és nem toxikus. És akkor ezt próbáljuk először laborban, Petri csészében, állatban, és aztán így kerül klinikai kipróbálásra az anyag. Éveken keresztül zajlik sok száz, sőt sok ezer betegen, mielőtt összeáll, hát a cariprazin esetében egy 1,2 millió oldalas dosszié, és akkor az az, amit jóvá hagy jó esetben a gyógyszerhatóság.
Hogyan látják a vállalatnál, hogy lehet-e helye a mesterséges intelligenciának?
Az egyik legígéretesebb alkalmazási területe a mesterséges intelligenciának a gyógyszerkutatás. Itt gondolják azt nagyon sokan, hogy mind a ráfordított idő, mind a költség vonzata ennek jelentősen tud javulni a mesterséges intelligencia használatával, és valóban azzal, hogy a fehérjék modellezése megvalósul számítógépekben, ez egy nagyon ígéretes irány lehet elvileg. A gyakorlatban viszont nem látjuk még, hogy mesterséges intelligencia által javasolt vagy jelölt molekula a jóváhagyás kapujában állna. Az volt az ígéret, hogy idén már fogunk ilyet látni, egyelőre nem ez a helyzet. Az biztos, hogy a laboratóriumi tesztek egy jelentős részét ki tudja váltani a mesterséges intelligencia azzal, hogy azt mondja, ebből az 1000 molekulából ezt a 900-at ne is erőltesd, hanem a másik 100-at próbáld, és ez valóban egy nagyságrenddel meggyorsította, és olcsóbbá tette a folyamatot. Ez még nem azt jelenti, hogy a mesterséges intelligencia köpi a gyógyszerjelölteket egymás után.
Orbán Gábort, a Richter vezérigazgatóját hallották. A Richter egyedi fejlesztésű molekulájából, a kariprazinból előállított gyógyszer az elmúlt 10 évben a világ már csaknem 70 országában szolgálja a mentális betegségekben szenvedők terápiáját. A vállalat neuropszichiátriai stratégiai tanácsadója az Inforádiónak elmondta, arra, hogy egy vegyületből gyógyszer legyen, a kezdetekkor csak néhány százalékos esély van mindössze. A fejlesztési folyamatról Déri Ágota, Németh Györgyöt kérdezte.
Hittünk abban, hogy lehetséges az, amit akkor a szakma nem tartott lehetségesnek. Azért hittünk benne, mert az első klinikai vizsgálatok, amelyek valljuk be őszintén nem voltak annyira fényesek, rákényszerített minket arra, hogy ezeket az adatokat egészen más aspektusból, mint addig a klasszikus gyógyszerkutatók is elemezzük. És ezek az úgynevezett poszthok, vagy a posteriori elemzések világítottak rá, hogy a kariprazin az igen egy nagyon hatásos antipszichotikum, de vannak olyan tulajdonságai, amelyek még hatásosabbak. Ezek olyan irányba mutattak, mint a hangulatzavarok, tehát mint a bipoláris depresszió, mint a major depresszió, olyan irányba mutattak, mint a kogníció, tehát a szellemi képességeknek adott esetben a javulása, és rájöttünk, hogy ezek a gyógyszerben rejlő tulajdonságok más antipszichotikumokban nincsen jelen. Tehát a kariprazinnak az igazi előnye az az, hogy nem csak azokra a tünetekre hat skizofrénián belül, amelyek a régebbi antipszichotikumoknál is megfigyelhető, hanem olyan tünetekre is, amelyeket mi negatív tüneteknek hívunk, ami például a visszahúzódás, a szorongás, amelynek ellenben a népegészségügyi impaktja sokkal nagyobb. És akkor, hogyha azt mondjuk, hogy nem indikáció alapú, hanem tünet alapon próbáljuk a fejlesztést tovább folytatni, akkor azért a sikerrátának a lehetősége legalábbis valamelyes megnő. És emellett teljesen természetesen ott volt a menedzsmentnek a támogatása, amely a továbbra is meglévő nagyon jelentős rizikót azt bevállalta.
És ugye igazolódott is, hogy Amerikában ezt 4 indikációra is használják. Hogy lehet az, hogy ugyanazt adják mondjuk depresszióra és skizofréniára? Tehát, hogy nem teljesen más betegségekről van szó?
A pszichiátriának van egy speciális jellege, nevezetesen az, hogy ezek az indikációk emberek által létrehozott indikációk. Szemben például a cukorbetegséggel, vagy a magas vérnyomással, ahol vannak objektív paraméterek. Itten, hogyha az objektivitást próbáljuk nézni, akkor sokkal inkább a tünetek irányába kell elmozdulnunk, tehát az, hogy valaki szomorú, ez sokkal jobban lefedheti egy bizonyos gyógyszernek a lehetőségeit, hogy mire tudjuk kifejleszteni. És a kariprazin klinikai kutatási stratégiájának épp ez volt a lényege, hogy mi nem indikáció alapú, hanem tünet alapú fejlesztést kezdtünk el végezni, és itt láttuk, hogy hogyan bővül a lehetőségeknek a köre, és ezeket próbáltuk lefedni. Miért 4 indikáció az Egyesült Államokban, és miért 1 indikáció Európában? Az amerikai gyógyszeri ügynökségnek, az FDA-nek az elvárásai, azok igaz, hogy magasabbak, mint az Európai Gyógyszerügynökségnek az elvárásai, ellenben sokkal nagyobb rugalmasságot enged meg indikációs területeken.
Németh Györgyöt, a Richter neuropszichiátriai stratégiai tanácsadóját hallották. Továbbra is fenntartják 0,8%-os éves GDP előrejelzésüket 2025-re az MBH-bank elemzői, míg az éves átlagos inflációs várakozásuk 4,5%, mondta az Inforádiónak az MBH-bank elemzési centrumának vezető elemzője. Árokszánási Zoltánnal beszélgettem.
Az idei évre 0,8%-os növekedést prognosztizálunk. Emögött a legfontosabb hajtóerő a háztartások fogyasztása lehet, ahogy már az év első felében ezt láttuk is. Viszont ami fogja vissza továbbra is a növekedést, az a beruházások alakulása. Termelési oldalról az ipar egyelőre még mindig nem talált magára, hogy az idei évben nem számítunk egyelőre arra, hogy nagyon jelentős felhajtóerőt jelentene ez. Szolgáltatások oldalán viszont pozitív hozzájárulásra számítunk a GDP-ben idén. Aztán a jövő évben már közel 3%-os lehet a gazdasági növekedés szerintünk. A fogyasztás mellé lassan felzárkózhatnak a beruházások, termelési oldalon pedig arra számítunk, hogy az ipari kapacitások képülésével és a német, illetve az európai konjunktúra javulása miatt a külpiacainknak az egyre jobb állapota következtében azért jövőre már az export is meglódulhat, és az ipari termelés is meglódulhat, és ezek így együttesen közel 3%-os növekedést biztosíthatnak Magyarország számára.
Mekkora átlagos inflációval kalkulálnak erre az évre?
Erre az évre 4,5%-os inflációt prognosztizálunk, a jövő évre pedig 3,9%-ot. Az idei évnek a jelentős része már ugye eltelt, és láttuk, hogy az év elején viszonylag magas számok voltak, azóta ezek lecsökkentek, és ami jó hír, hogy a maginfláció a legutóbbi adat szerint már 4% alá bukott. Ugyanakkor jövőre azért még jó pár olyan hónap lesz várhatóan az év második felében, amikor a 4%-os inflációs célsáv teteje felett lesznek az inflációs mutatók. Ugye jelenleg van egy árrésstopp érvényben, ami lefelé nyomja az inflációt, viszont ez véleményünk szerint nem tartható fenn a végtelenségig. Valamikor jövőre kivezetésre kerül, és emiatt jövőre azért lehetnek olyan hónapok az év második felében, amikor azért így 4% fölötti inflációs számokat látunk majd várhatóan.
Részben a felfelé mutató inflációs kockázatok miatt tartja 6,5%-on a Magyar Nemzeti Bank az alapkamatot most már egy év. Mikor várható számításaik szerint az első kamatcsökkentés? Lehet-e még idén, vagy pedig ezzel már nem lehet számolni?
Mi arra számítunk, hogy kamatcsökkentést majd csak jövőre fog tudni elindítani a Magyar Nemzeti Bank, és az idejében erre nem lesz lehetősége. Még akkor sem, hogyha egyébként a nemzetközi kamatkörnyezet mérséklődik, ugye a dollár kamatok azért lefelé indulnak el, és várhatóan az amerikai Fed is több csökkentést idén végre fog tudni hajtani. És ennek elsődleges oka tényleg az infláció, illetve az inflációs várakozások. Jelenleg ugye a forint eléggé erős, és jóval kevésbé volatilis, mint mondjuk tavaly vagy az idei év első egy-két hónapjában, és ez az inflációs várakozásoknak a csökkentése szempontjából egy nagyon kedvező folyamat, legalábbis az MNB szerint mindenképpen az lehet, és azt gondolom, hogy egy idő előtti kamat csökkentésre ezt az MNB nem igazán akarná veszélyeztetni, úgyhogy arra számítunk, hogy ahogy az inflációs várakozások csökkenésnek indulhatnak, és a forint egy relatíve erős pályán maradhat, úgy majd valamikor a jövő évben, és valószínűleg nem is az év első egy-két hónapjában, hanem valamivel később kerülhet csak sor majd az első kamatcsökkentésre, így jövő év végére 6%-os, 2027 végére pedig 5%-os alapkamattal számolunk.
A forint árfolyama miként alakulhat? Ugye az elmúlt napokban 2 éves csúcsra erősödött a forint árfolyama, de meddig tarthat ez a lendület?
Én azt gondolom, hogy a forint továbbra is erős maradhat. Tehát nem számítunk arra például, hogy a következő hetekben egy hirtelen fordulattal megint 400 fölé kerülne az EUR-HUF árfolyam kereszt, és ennek elsősorban az lesz lehet az oka. Ahogy amit mondtam, az MNB 6,5%-on tarthatja még legalább jó pár hónapig a jegybanki alapkamatot. Ugye eközben azt is látjuk a nemzetközi piacokon, hogy a dollárkamatok csökkennek és a dollár gyengül. Ez is segíti a forint árfolyamát, úgyhogy a következő hónapokban továbbra is egy relatíve erős forint az, amivel számolunk. Amikor a forint már egy picit gyengülhet, aztán a jövő év közepe második fele, tartósan azért nem vagyunk benne biztosak, hogy a jelenlegi forint árfolyam az kedvező lenne a magyar gazdaság számára hosszabb távon.
Mi ennek az oka? Tehát, hogy mondjuk egy további forint erősödés, egy esetleges 370 körüli euró árfolyam már nem jó a magyar gazdaságnak?
Ez azért lenne már kedvezőtlen a magyar gazdaság számára, mert az exportőröknek már egy nagyon erős forint árfolyamot jelentene, tehát az exportjuk után kevesebb forintot kapnának, és persze nagyon sok költségelem euróban jelenik meg, de azért vannak költségelemek, amik forintban, és ugye azért Magyarországon az elmúlt években egy elég jelentős inflációs periódust tudhatunk magunk mögött, tehát a költségek jelentősen megemelkedtek. Úgyhogy azt gondolom, hogy nem igazán lenne indokolt, hogy tartósan ezen a szinten legyenek az árfolyamok. Hosszabb távon arra számítunk, hogy a jelenleginél valamivel gyengébb forint árfolyam lesz a magyar gazdaságban, de a következő hetekben, hónapokban, még egyszer mondom, nem számítunk arra, hogy egy jelentős gyengülés legyen, mert az MNB magasan tartja a kamatokat, és a dollár gyengesége és a dollár kamatok fokozatos csökkenése is támogatja a magyar fizetőeszközt.
Árok Szánási Zoltánt, az MBH Bank elemzési centrumának vezető elemzőjét hallották. Még októberben elindul a turisztikai ágazat hitelezésével a Kisfaludi Turisztikai Hitelközpont. A Magyar Turisztikai Ügynökség égisze alatt a Magyar Állam tulajdonában működő hitelközpont célja több más mellett azoknak a mikrovállalkozásoknak a hitelezése, amelyek nem kapnak kereskedelmi banki kölcsönt, mondta az Inforádiónak a Kisfaludi Turisztikai Központ vezérigazgatója. Lávin Gusztávot kérdeztem.
A Kisfaludi Turisztikai Hitelközpont egy teljesen új megközelítéssel fogja hitelezni a turisztikai szektor szereplőit. Ezek a szereplők jelenleg kereskedelmi banki finanszírozásba tudnak részesülni, viszont a kereskedelmi bankok egy pénzügyi teljesítmény alapú koordináta rendszerben látják ezeket az ügyfeleket, mi pedig ezt egészítjük ki a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központban, az ENTAG-ban elérhető turisztikai adatokkal, így viszont mi már 3D-ben fogjuk látni ezeket az ügyfeleket. Ezáltal olyan ügyfélkört is elérhetünk a most októberben induló kedvező fix 3%-os hiteltermékeinknél, akiknél a standard banki modell egy túlzott kockázatot lát, miközben az üzlet valójában fenntartható. És ehhez alakítottuk ki az ügyfeleknek egy ultra egyszerű online igénylési folyamatot, ahol 5 lépésben akár 15 munkanap alatt pénzhez juthatnak a működésükre vagy a fejlesztéseik megvalósítására. És mindezt tesszük egy egyedülálló ügyfélbarát tájékoztatással, hiszen a közelükben lévő ismert turinformos kollégákhoz is fordulhatnak információkért, nem csak a Kisfaludi Turisztikai Hitelközpont a KTH honlapján, vagy pedig az ügyfélszolgálatukon tudnak tájékozódni.
Röviden, kiket hitelezhet a Kisfaludi Turisztikai Hitelközpont? Részben említette már azt, hogy azokat is, akiket a kereskedelmi bankok nem hiteleznek.
Igen, ami fontos, hogy mi ugye a turisztikai szolgáltatóknak nyújtunk hiteleket, akik szálláshelyszolgáltatással, vendéglátóüzlet üzemeltetéssel, vagy turisztikai attrakció üzemeltetéssel foglalkoznak. Itt fontos az, hogy akik ebben a körben a jogszabályok alapján ENTAG adatszolgáltatásra jogosultak, akkor, hogy ők mindenképpen az ENTAG adataikat megfelelő minőségben és időközben töltsék, mert ugye ez szükséges lesz a mi ügyfélminősítésünkhez. Ugye a turisztikai szolgáltatóknak ebben a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központban napi szinten kell adatokat szolgáltatniuk a vendéglátóknak arról, hogy hány vendégük volt, milyen fogyasztás volt, a szálláshelyszolgáltatóknak arról, hogy hány vendéget fogadtak, milyen foglaltsági adataik vannak, míg az attrakció üzemeltetőknek, meg hogy szintén az, hogy hány vendéget fogadtak, egyszerűsítve hány belépőjegyet adtak el. És akkor mi ezeket az adatokat tudjuk szintetizálni, felhasználni, és kiegészíteni a normál pénzügyi minősítésünket. És ettől tudunk egyedibbek lenni, mint egyébként a normál bankok.
Említette azt, hogy rövidesen elérhetővé tesznek hiteltermékeket. Milyen feltételekkel és konkrétan mikor jelennek meg ezek a hiteltermékek?
Megszólítottuk a turisztikai szolgáltatókat az előző hónapban azzal, hogy járuljanak hozzá, hogy a Kisfaludi Turisztikai Hitelközpont az ENTAG-ban szereplő adataikhoz hozzáférjen, és ezek alapján mi most nekik készítünk, azoknak a szolgáltatóknak, akik hozzájárultak az adatátadáshoz, akkor mi készítettünk egy előminősítést rájuk, és most nekik megy ki az az ajánlat, amivel jelentkezhetnek a hiteleinkre. Október elején és október közepén bárki jelentkezhet hozzánk, aki előzetesen nem adta át az adatát, mert ő a jelentkezéssel ugye ezt meg fogja tenni a részünkre. Nagyon kedvező feltételekkel, fix 3%-os kamattal lehet igényelni ezeket a hiteleket, ami a futamidő végéig fix lesz. Az első évben ráadásul lesz türelmi idő a tőketörlesztésre, azaz csak a második évtől kell elkezdeni visszafizetni a hitelt. Kétféle hiteltermékünk lesz. Lesz egy forgóeszközhitel, ami 3 éves futamidővel rendelkezik, ez működésfinanszírozásra vehető igénybe, bérek fizetésére, készletfeltöltésre, kisebb beruházásra, ami nem is igazán beruházásnak számít, hogy ez egy tartós forgóeszköz hitel, és akkor vannak a beruházási hitelek, amik meg 5 éves hitelek, itt utólag kell majd elszámolni a beruházásról. Itt egy komolyabb kávégép beszerzésére lehet gondolni, vagy egy szálláshelyadónál egy jacuzzinak a beszerzésére. Ezek a hitelek mind a forgóeszköz, mind pedig a beruházási hitel 1-től 10 millió forint összegig lehet majd igénybe venni.
Lávin Gusztávot, a Kisfaludi Turisztikai Hitelközpont vezérigazgatóját hallották. Ezzel a vállalatok és piacok véget ért, a műsort meghallgathatják, vagy letölthetik a www.infostart.hu weboldalról. Búcsúzik a szerkesztő, Sipos Ildikó.